Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Nagyon szép, jó reggelt! És már se tudom, hogy mivel kezdjem. Így most beszélgetés közben majd el fogom dönteni, hogy a mai podcastnak mi legyen a címe. Az egyik verzió az lehetne, hogy a németül azt mondjuk, hogy da bleibt mir die Spucke weg, tehát kiszárad a szájam, és nincs miből köpni, hogyha így értelmezni szeretném. A másik, hogy amikor a kötvények átveszik a bikákat, és a bikákra ülnek, hogy akkor mit csinál a piac. Ezt nézzük egy kicsit meg. A tegnap délután egy beszélgetésben egy olyan kérdés is érkezett, hogy miért foglalkozzak, mint befektető, mint ügyfél, ilyen témákkal, kvázi ilyen háttérinformációkkal, így a kávézacpó dolgokkal, ha úgysem tradingelek. És erre nagyon jó a kérdés, erre ma csak azt a választ tudom adni sok ügyfélnek, hogy mivel ha akarjuk, hanem jön a transzparencia. Tehát ha valakinek ma van egy értékpapírszámlája, akkor a mobiltelefonon, a laptopon mindenet szinte napi szinten látja, kapja az információkat, hogy mi történik az értékpapírszámlával. Be tudja állítani a koridorokat, a rendszerek adják a jelzéseket. Tehát ő kapja az információt, ha akarja, ha nem. És ehhez passzolóan az az érzésem, legalábbis ez így érzem, hogy jó, ha valamilyen formába kapok egyszerű, lefordított magyarázatokat. Van nagyon komplex megközelítés is sok témába, de hát ugye ezeket én próbálom annyira leegyszerűsíteni, hogy egyszerűen értsem, akár megértse a 12 éves fiam is, hogy mi történik ma, napi szinten. Mert ebből el tudok gondolkozni, és ez persze, hogy újra és újra segíts, hogy saját magamat pozícionáljam, mert ma is fogunk egy dologról megint beszélgetni, amiben van két szenárió, és alapjában el kell döntsem, hogy melyik az, amelyikre vagy pozícionálom a portfóliómat, vagy hogy milyen egyensúlyba tartom az egészet, hogy akár ha az egyik, ha másik történik, akkor is egy része a portfóliómnak abból profitáljon, vagy ne zuhanjon le. Tehát ezért kellhetnek az információk. A címekbe azt próbálom mindig beletenni a napi podcast címbe, hogy körülbelül miről van szó, ez segít. Már azért is, mert ha valakinek a cím nem tetszik, hát akkor azt a sorozatot nem kell meghallgassa. Kész, egyszerű. Tehát ez az előnye a podcastnak, hogy ha látom, hogy a téma nem az enyém, hát akkor aznap nyertem időt. Azt a körülbelül 22 percet nem kell mérgelődjek olyan dolgokon, ami nekem nem tetszik. A tegnapi nap. Kezdjük egyszer azzal, ami a tegnap pont passzolóan ehhez az aktuális piaci hangulathoz szinte kiverte a biztosítókat felfele. Már beszéltünk az elmúlt napokban, hogy a piacnak a hangulata, amikor átkapcsol ilyen parti szintre, és a Nasdaqnek például az elmúlt napokban, hetekben a leghosszabb ilyen emelkedési sorozata volt. Vissza kell menjünk 2018-ra, hogy hasonlót lássunk, vagy akár még tovább vissza kell menni egészen 2009-ig, hogy hasonló hosszú növekedés időszakot lássunk. Plusz párhuzamosan ehhez ez az úgynevezett Fear and Greed, tehát a félelem és a kapzisági index tovább is 86-nál van, tehát a 100%-hoz már nagyon sok szint nincs. Plusz alakul ki a nagyon erős nyomás alatt levő e-mobilitás körül egy olyan hype story, aminek így a tegnap a csúcsát láttuk a Rivian-nel. A Rivian ugye egy elektroautókat gyártó, amelyikhez hozzá kell mondani, hogy még nem gyártott autókat, nem szállított ki. A terv az, hogy most az idén 2021 év végéig, 2022-ben 1200 autót fog Rivian kiszállítani, ez főleg munkatársaknak, főleg olyanoknak, akik közel vannak a vállalathoz, akik az első finanszírozási körökbe pénzeket vettek Rivianbe, és a nagy fal, amelyik ellen majd Rivian futni fog, hozzá kell mondjam, hogy ha megnézem a képeket, akkor nem az enyém. De hát ez ízlés, ez olyan, mint a pofonok. Azt mondta nagyapám, van olyan, akinek ízlik, van, akinek nem. Tehát a fő kihívás a Riviannek 2023-ig lesz, mert a prognózisokban a menedzsment azt mondja, hogy az 1200 autóról egy évvel később képes lesz legyártani 120 ezret. A fő tulajdonosok a Rivian mögött Ford 12%-kal, Amazon 20%-kal, tehát már alapjában nagyok, és Barron's, egy ilyen befektetői magazin az elmúlt hétvégén elemezte Rivian-t, hogy egyáltalán az a tőzsdére meneteli terv, amivel Rivian szeretne kimenni, hogy abba túl értékelt, túl drága vagy olcsó, tehát hol van az értéke ennek a cégnek. $64 per részvényre Barron's azt mondta, hogy na ja, elég bátor értékelés, ez elég drágának tűnik, és erre fel a piac a tegnap ebbe a bekokszolt hangulatába, azt mondta, hogy oké, Barron's azt mondta, hogy 64 milliárd az drága, so what, 120 milliárd legyen az értéke. És ezzel kilőtt mindent bele a vállalat, csak gondoljunk bele, Rivian-nek az anyavállalata, Ford, tehát Ford 12%-a résztulajdonos Rivian-be, és Rivian sokkal-sokkal kvázi a tőzsdén, a tegnapi árakkal értékesebb, mint Ford. Tehát ha megnézzük a tegnap esti értéket, akkor Rivian már csak azzal, ami az IPO volt, tehát az első megjelenő árfolyam, az 78 dollárról per részvény, ebből indult ki, napközben 30%-kal még emelkedett, és már induláskor nagyobb volt Rivian egyetlen egy autó legyártás nélkül, mint Honda. És szinte akkora, mint Ford, a nap végére nagyobb is lett a tőzsdei kapitalizációja, mint Ford. Tehát ha erre valaki azt mondja, hogy minden rendben van, oké, csak ha megnézzük BMW, Daimler, autógyártó cégek, akik évtizedek óta gyártanak autót, körülbelül azt hiszem, most kívülről nem tudom, de satszolom, BMW-nek a tőzsdei kapitalizáció legyen olyan 60 milliárd dollár érték. Lehet, hogy azt kell mondani BMW-nek, hogy fiúk, fejezzétek be, és kezdjetek el pelenkát gyártani, mert autógyártás, a piac nem hiszi el nektek, hogy ezt tudjátok. Persze, hogy ez még hosszú sztori, de ebből látjuk. És még Cathie Wood is azt mondja a tegnap Rivianhoz, hogy hú, ez drága. És ő tényleg, Cathie Wood híres arra, hogy ő minden forró krumplit kézbe vesz, és nem fél ettől, de ha még ő is azt mondja, tehát a hangulat az durva. És ezért érdemes szerintem erről beszélgetni, meglátni, hogy főleg egy befektető, aki azt hiszi, hogy valamiről lemaradt, és akkor ott kell lenni, és ebből alakul ki a kapcsiság, és próbál odafaladni, itt legalábbis a háttereket felmutatni neki, hogyha ma egészséges és value, belső értéket tartalmazó portfóliókat akarok összeállítani, akkor egy ilyen még nincs benne. Majd valamikor lehet, hogy be fog kerülni, ha utoléri magát egy ilyen cég, de ha nem. Fordnak a menedzsmentje fantasztikus. GM fantasztikus, amikor tegnap szóba hozták, hogy na hát mit szóltok Rivianhez, to the moon az árfolyam, és egyből, zéróból felpattan oda, akkor erre azt mondták, hogy ez érdekes, mi alulértékeltek vagyunk. Tehát ezek szerint, hogy ha tényleg Riviannek ez az értéke, akkor mi már nagyon olcsók vagyunk. Tehát, hogyha valaki olcsó és kedvezőket keres, jöjjetek hozzánk. Tehát ez volt a tegnapi napnak az évnek a tőzsdére menetele alapjában. Rengeteg tőzsdére menetel történt az idén, de ez volt az, ami így egy picit kiverte a biztosítékot. Ehhez párhuzamosan megjelentek reggel, és ezt már látjuk az elmúlt napokban a több országban is, az inflációs számok októberre. A dollár szektorban nagyobbak voltak az inflációs számok, mint amire a piac számított. És itt megy tovább a vita az inflációval, hogy ez, mint ahogy Jay Powell szereti ezt leegyszerűsíteni, transitory, átmenetileg egy rövid jelenség, vagy megmarad hosszú időre az infláció. És az ma már nem kérdés, hogy megvolt a lockdown. Az sem kérdés, hogy megvolt azután az újraindulás, és ebből nagyon erős a kereslet. De ami kezd kialakulni, mi tény, hogy megmarad egy magasabb árszint, mint 2019-ben, mert a két fő veszély az inflációval kapcsolatosan tovább is a bérinfláció, hogy azok milyen gyorsan emelkednek tovább, plusz a bérleti díjak, az albérleti díjak, tehát a lakásinfláció. Ez a kettő az, ami tovább is döntő, és ez azért lényeges, mert a kérdés az tovább is, hogy ezeket hogy kezelik a központi bankok, és hát ebbe a témában mindenki azt mondanám, hogy tehát ezzel érdemes foglalkozni, mint kérdéssel, hogy miben látom a veszélyt, vagy hogy látom a további fejlődést. Az egyik, hogy az infláció magasan marad, és az a szám, amit ma, ez egy grafikában is itt megvan, az a szám, amit a tegnap láttunk, főleg a dollár piacba, az egy olyan inflációs érték, ami a 6,2%-kal 1990 óta nem volt ezen a szinten. De ha csak visszagondolunk, akkor 1990-ben a kamat szint, a kamat háttér egy egészen más volt, mint most pillanatnyilag. Tehát nagyon messze vissza kell menjünk, hogyha a maginflációt nézzük, akkor az is nagyon magas szintre ugrott, az nem a 6,2, hanem valamennyivel kevesebb. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor, és ez a kérdés, hogy a Fed, a központi bankok erre hogy fognak reagálni? Akár a Fed a likviditás támogatását már most decemberben emelni fogja? Tehát hamarabb oda kerülünk, hogy mégis kamatemelés lesz? És ez nem egy teljesen tutti sztori. Miért? Tegnap egy CNN összeállításból nagyon jól lehetett azt a számot látni, hogy a tavallyal összehasonlított számok mindig a döntőek. Tehát ha megnézzük az infláció értékeket, hogy ez milyen volt a tavaly novemberben, milyen volt ez a tavaly decemberben és januárban, akkor az inflációs alapok a tavaly nagyon alacsonyak voltak. Még. Úgy körülbelül február-márciustól kezdett el az infláció növekedni. Miért? Az megint összehasonlítva egy évvel azelőtti értékekkel, csak gondoljunk bele, 2020 március-áprilisába álltunk teljesen meg. Akkor fordult minden nagyon radikális negatív értékekre, és azután május-júniustól kezdett újra el felfele emelkedni. Na most, hogyha ezt így megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a következő hónapokban minden infláció érték, amit látni fogunk, ez nagyobb lesz. Ez növekedni fog. Miért? Mert összehasonlítva a tavalyi év inflációkkal magasabbak vagyunk. Tehát ezt pszichológiailag egyszer fel kell dolgozza a piac, és a következő hónapokban ez lesz a fő kérdés, hogy mi történik a pszichológiával. 3 hónap rövid idő, de nagyon hosszú tud lenni, hogyha újra és újra erősebb számok jelennek meg. Ezt most tudjuk, de akkor, amikor ez ki van mondva, az egy plusz tény. A másik verzió az, hogy mivel a központi bankok maradnak annál az álláspontnál, hogy ez egy átmeneti jelenség, mert március, április, május, júniusban az összehasonlítása tavallyal az már olyan, hogy nem lesz ez a nagyon erős dinamika a növekedés, mert az infláció még mindig évről évre összehasonlítal a tavalyival, az idéni értékeket nézi, ezért ott ez megtorpanthat. Tehát ők, mivel ebben a modellben maradnak, nem csinálnak semmit. Tehát megmaradnak tovább azzal a lassú, visszafogott likviditás csökkentéssel. És ha ez történik, akkor még az is lehet, hogy a központi bankok átmeneti ideig engedik, hogy túlfusson az infláció, és nem csinálnak a likviditásra semmit. Mind a két szenáriónak következménye lesz. Tehát akkor is, hogyha erősen reagálnak a központi bankok, mert annak ellenére, hogy most kimondták, legalábbis az Európai Központi Bank és a Fed, ez a két döntő nekünk, hogy ők lassan és óvatosan kezelik a likviditás változtatást, mert nem akarják a piacot meglepni. Ettől fél egy kicsit a piac, hogy annak ellenére, hogy ezt kimondták, és őt nem istenek. Tehát a központi bankok tudnak hibázni. És a piac ettől tart, hogy mégis hamarabb kell változtassanak véleményt, és ezt látjuk ott, hogy az államkötvény piacon a rövid 2 éves, 3 éves, 5 éves kötvényeknek a hozamgörbéje és a kamataja tegnap az infláció számok után ugrottak. Annak ellenére, hogy megvolt a tegnap a nagyon fantasztikus hangulat Rivian körül, és ezt érdekes figyelni, hogy a tegnap Evergrande-nek is fizetési dátuma volt ugye a kötvényekkel kapcsolatban, és mit csinál Evergrande? Ezt már azt hiszem 2 vagy 3 nappal ezelőtt megbeszéltük. Az elektromos autókat gyártó leányvállalata plusz részvényeket bocsájtott ki a tőzsdén, ami azt jelenti, hogy új hitelt vesz fel a tőkepiactól, és ez az aktuális e-mobility hangulatban ez fantasztikusan megy, hogy a kínai intranszparenciába ezt a bevett pénzt mire használják, ezt kreatívan végig lehet gondolni, de itt megvan a lehetősége Evergrande-nek, azzal, hogy van egy e-mobility, egy e-auto leányvállalata, több a lehetősége neki, mint akár Szilónak, amelyikről ugye beszéltünk a múlt héten, hogy Amerikában egy nagy ingatlan kereskedő, amelyik több mint 7000 lakást kellene a piacra dobjon, de neki nincsen e-mobility leányvállalata, akin keresztül most pénzt tud beszerezni, erre mit kell csináljon, a tegnap kiszivárgott, hogy 2000 lakást, mind egy csomagot eladott, az volt a hír hozzá, hogy megfelelő piaci áron adták el. Na most ez mit jelent piaci áron? Melyik piaci áron? A vevő piaci áron, az eladó piaci áron, a kínálat piaci áron, a kereslet piaci áron, melyik piaci áron? Tehát itt sokkal jobban küzdenek, mint akár ugye Evergrande. De menjünk vissza a kötvényekhez. A rövid kötvények a tegnap ugrottak, ezt a piac elvárta. A hosszú távú kötvények, a 10 éves, 20 éves, 30 évesek, ezek tovább is alacsonyan vannak. Ez azt mutatja, hogy a piac fél attól, hogy a központi bankok rövid időre túlreagálnak, és ez a hosszú távú növekedést le tudja folytani. És a tegnap történt egy érdekes sztori, 24 milliárd értékű 30 éves dollár államkötvénynek volt az akciója, és hát egy ilyen IPO és tőzsdemeneteli napon, amikor szinte csak a részvényekre figyel a piac, ha van egy kötvény aukció, akkor a figyelmet oda kell terelni, és most nagyon leegyszerűsítem, ahhoz, hogy az aukció sikeres legyen, kimennek és azt mondják, hogy például 1,85% a kamat erre a 30 évesre, megveszitek-e? A piac erre nem reagál. Akkor azt mondják, na ja, fiúkák, akkor legyen 1,9. A piac nem reagál. Oké, akkor legyen 1,95. Ez így alapjában nem tűnik soknak, hogy most 1,85 vagy 1,95-tel van egy 30 éves államkötvény eladva, de hogyha ezt átszámoljuk százalékba, hogy az 1,85 és az 1,95 között mekkora a százalékos eltérés, akkor ez hirtelen felébreszti a piac, és azt mondjuk, úgy? Mi történik? A hosszú távú kötvényeknek a kamatai változik? Ach, tu scheisse! Akkor valami történik, és ez érinti általában a hiteleken keresztül finanszírozott a tech szektort. Ez volt a tegnap is az oka annak, hogy alapjában annak ellenére, hogy megvolt a tőzsdére menetel, és megvolt ez a pozitív hangulat, a tech szektorban egy páran ezt érezték, a technológiai szektornak a kihatását, mert a kötvénypiac kezdte irányítani, és ilyen napokon azt látjuk, hogy a központi bankok is sokkal erősebben a kötvénypiacokra figyelnek, mert ez dimenzióban sokkal nagyobb, mint a részvénypiac, és a másik oldalról, hogyha mozgások vannak a kötvénypiacon, ezek befolyásolják nagyon erősen a részvénypiacoknak a fejlődéseit, és ott is ugye nem mindenkit egyformán. A szateliteket, a növekedőket, akik hitelből finanszírozzák magukat erősebben, és a hitel az nem mindig csak kizárólag banki hitel, hanem egy tőzsdén kibocsájtott részvény is hitel. Tehát Rivian a tegnap hitelt vett fel a tőkepiactól, és ennek egy része visszamegy azoknak, akik eddig hitelekkel finanszírozták Rivian-t, az idén is, jövő évben is veszteséges lesz ez a cég, és ezeket csak így végig kell gondolni, egy cég a tőzsdére megy, 100 milliárd dollár értékkel, biztos, hogy veszteséges a következő években, a tulajdonosok etetik tovább a vállalatot hitelekkel, abban a reményben, hogy a sztorit el tudják adni valaki másnak. És így jön létre egy olyan árfolyam, amit a tegnap láttok. Ezzel remélem, hogy így ma reggel ezt a három témát, ami a tegnap nagyon erősen megjelent így bombaként, sikerült egy picit összefüggésbe hozni és feldolgozni, és megfelelően így a kávézacból picit magyarázni. Ez elbúcsúzok ma is, mint mindig. Kellemes napot, sikeres tárgyalásokat mindenkinek, és visszahallásra a hónap reggeli kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!